Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A kálvinista pietizmus mozgalommá terebélyesedésében az első kezdeményezők Jean de Labadie és Theodor Undereik után az utóbbi barátja és munkatársa Cornelius de Haase játszott meghatározó szerepet. Haase Hollandiából bevándorolt polgárcsaládban egy posztókereskedő gyermekeként látta meg a napvilágot 1653-ban Frankfurt am Mainban. Magasabb tanulmányait Heidelbergben kezdte, majd Kasselbe került, ahol a helyi gimnáziumban későbbi mestere Theodor Undereik is tanította. Haase ezt követően teológiai tanulmányait 1672 és 76 között holland egyetemeken végezte és lelkészi avatták. Rövid ideig Groningenben szolgált, innen került végső állomás helyére Brémába. Mint a Szent Martin templom segédlelkészeit, már Undereik keze alatt pietista szellemben végezte hitszónoki és lelkipásztori munkáját. Tagja volt annak a szűk tanítványi körnek is, amely Undereik körül kialakult. 1679-ben mestere mellett társszerzője volt annak az emlékiratnak, amelyben Undereik a maga pietista szellemű reformköveteléseit megfogalmazta. Ebben a dokumentumban közösen követelték a városi tanácstól a hívő gyülekezetek nagyobb szabadságát, egyházfegyelmi jogosítványai megerősítését, felléptek az ellen, hogy a vallásukat csak formálisan gyakorló polgárok úrvacsorát vehessenek, gyermekeiket megkereszteltethessék. Követeléseik csak részben teljesültek, de a bűnbánati fegyelem terén komoly eredményeket értek el. Haase közreműködött az Undereik által szervezett pietista magánösszejövetelek építő együttlétek szervezésében és megtartásában is, közben pedig igehirdetéseiben mestere és lelkésztársa nézeteit képviselte. Lelkészi szolgálata mellett 1683-tól tanított a lübecki főiskolán, és ugyanebben az esztendőben doktori címet nyert Groningen Egyetemén. A brémai pietizmusban betöltött vezető szerepét 1693-ban Undereik halálával örökölte meg. Ettől az időtől 1710-ben bekövetkezett haláláig ő volt a brémai, de a Rajna vidéken és Hollandiában is terjedő kálvinista pietizmus meghatározó egyénisége. Haase szorgos prédikátor és íróember volt. Fő feladatának azonban nem ezt, hanem Undereik hagyatékának gondozását, nézetei terjesztését tekintette. A pietista lelkiség népszerűsítése érdekében számos utazást tett, amelyek során megfordult Frankfurtban, Hamburgban, Berlinben, Marburgban, vagy a hollandiai Amsterdamban és Franekerben is. A német kálvinista pietizmus következő nemzedékének meghatározó alakja Friedrich Adolf Lampe volt. Lampe 1683-ban született a Bréma közelében fekvő Detmoldban. Családja régi brémai patrícius família volt, apja lelkészként szolgált a városban és a környéken. Tanulmányait a brémai városi gimnáziumban kezdte, ahol Cornelius de Haase is tanította, majd a Franeker egyetemen folytatta. Itt ismerkedett meg tanárai révén Johannes Coccejus szövetség teológiájával, annak hiliasztikus, a végidő várását középpontba helyező nézeteivel. Miután tanulmányait befejezte, lelkészként a holland határ közelében Kléve mellett fekvő Véze gyülekezete hívta meg. 1703-ban, három évvel később pedig a Rajna menti Duisburgba került át. Útja innen 1709-ben a református pietizmus fellegvárának számító Brémába, családja ősi városába került, ahol a Szent István templom vezető lelkésze lett. 1720-tól Utrecht egyetemén volt a dogmatika és az egyház történelem professzora, állásáról lemondva 1727-ben visszatért Brémába. Ekkor a Szent Ansgar templom lelkészi és tanári állását vállalta el, a helyi gimnáziumban tanítva, ám alig két esztendővel később népszerűsége delelőjén alig 46 esztendősen meghalt. Rövid élete dacára Lampe jelentős életművet alkotott. Legfontosabb munkája a barokkosan, különösen hosszú című a Kegyelem szövetségének titka, amely megnyílik minden üdvösségre vágyó léleknek, hogy imádhassa a szövetség hatalmas istenét és épülésére szolgáljon. 1712 és 19 között látott napvilágot Brémában 6 vaskos kötetben. Ez a monumentális munka valójában a teológia teljes rendszerének összefoglalására tett kísérlet volt, amelyben a szerző sorra tárgyalt a hittudomány témáit, a bibliai egzegézistől a rendszeres dogmatikán és egyháztörténeten keresztül a gyakorlati lelkipásztori teológiáig. Az első részben Lampe a bibliai döntően az ószövetségi tanítást tekintette át, világos különbséget téve az ősbűn előtti cselekedett szövetség és az Ádám vétke utáni kegyelem szövetség között. A következő kötet témája Isten ígéreteinek és a profétai hagyománynak áttekintése volt, ahol már keveredtek a Biblia magyarázat és a dogmatikai mérlegelés szempontjai. A szintézis következő harmadik és negyedik kötetében az ószövetségi törvény elemzése következett immár bevonva a tárgyalásba a zsidó nép történetének áttekintését is. Erre következett az ötödik kötetben az evangéliumok és vele a hiteles krisztusi tanítás elemzése, a záró kötet témája pedig az egyház születése, története és jelenének elemzése volt. Ebben az utolsó kötetben fogalmazta meg a maga jellegzetes kiliasztikus végidő váradalmát. A jelenések könyve alapján 1000 éves birodalom víziójáról beszélve, mint a hívő közösség jámbor életének céljáról és remélt jövőjéről. E nagy munka mellett több kisebb értekezés, bibliai kommentárokat, prédikációs gyűjteményt is közreadott, fellépett a vallásos költészet világában is, mint jámbor egyházi énekek szerzője, valamint ő adta ki és szerkesztette Bibliotheca Brémensis, brémai könyvtár cím alatt a német kálvinisták első tudományos teológiai folyóiratát. Pietista elődeit ugyanakkor nem követte a népegyház modelljének elmarasztalásában, úgy vélve, hogy az intézményes nagyegyház és a jámbor hívek autonóm közössége jól megfér együtt az üdvösség keresésének útján. Erről a témáról adta ki 1711-ben a boldogtalan Iskariótes Júdás apostol kiváltsága című polemikus vétákat kiváltó munkáját, amelyben azt az álláspontot képviselte, hogy az egyházban még a rossz és istentelen lelkészek is eredményesen és üdvösen tevékenykedhetnek. Fél emberöltővel volt fiatalabb Lampénál a luteránus és kálvinista közösségekben egyaránt teret nyerő pietizmus nagy alakja, lelkiségének aszketikus és misztikus elemekkel ötvöző laikus teológusa és lelki gondozója Gerhard Ter Stegen. Ter Stegen 1697-ben született egy jómódú, mélyen vallásos kereskedő fiaként az alsó Rajna vidéki Mörzben. Klasszikus és bibliai műveltségét, latin, görög, héber, francia nyelvekben való jártasságát szülővárosa gimnáziumában szerezte. Apját még kamaszkorában elvesztette, édesanyja ekkor úgy döntött, fia is a kereskedőmesterséget folytassa. Ennek megfelelően gimnáziumi tanulmányai végeztével a Ruhr-vidéki Mülheimbe ment, ahol egy rokona mellett kitanulta a kereskedői mesterséget. A jámbor élet és a lelki dolgok iránti vonzalma miatt rövidesen felhagyott ezzel a munkával. 1728-ig az elmélyülésre és meditációra több lehetőséget kínáló takácsként és selyemszövőként kereste a kenyerét, élete utolsó évtizedeiben azonban már csak a vallási dolgoknak élve írásaiból, és barátainak támogatásából tartotta fenn magát. Ter Stegen Mülheimben egy fiatal teológus, bizonyos Wilhelm Hoffmann révén ismerkedett meg a pietista lelkiséggel, mégpedig annak radikális szeparatista változatával, amelyre erősen hatottak a kortárs katolikus kvietizmus, főleg a francia Pierre Poiré aszketikus, misztikus eszméi, akinek hagyatéki könyvtárát is ő gondozta. A hit dolga iránt erősen fogékony, mindig érzelmi alapokon álló Ter Stegen eljutott egy olyan misztikus látásmódhoz, amely közömbös volt az egyházi közösség és az Isten tiszteleti élet iránt, érdektelennek tartotta a hagyományos protestáns teológia művelését. Sokáig nem vett úrvacsorát sem, hiszen abban a bűnösök, a hitben gyengék is részesedhetnek, és csak utolsó éveiben tért vissza a nyilvános Isten tiszteleteken való részvételhez. Helyette 5 esztendőn át teljes aszketikus magányban csak az imádságnak élt, míg 1727-ben nagy csütörtök napján egy misztikus élményben lelki belátásban volt része. Saját beszámolója szerint ekkor felragyogott számára az isteni kegyelem fényessége, amelynek hatására felajánlotta magát Krisztusnak. Mindezt saját vérével is megpecsételt írásban tette meg, az átadom magam neked, Jézus Krisztusnak, üdvözítőmben és jegyesemben teljesen és örök tulajdonul, fogadalmi formula segítségével. Ezután az általa második megtérésnek nevezett esemény és élmény után feladta korábbi remete életét, aszkéziséből csupán annyit őriz mevek, hogy élete végéig nőtlen maradt. Még ebben az esztendőben, 1727-ben egy Heinrich Zammer nevű tanítványával kezdett szigorú napirend szerint munkával és imádsággal járó közös életet. A szerzetes eszmény szellemében támogatta egyik barátja tervét is, aki a Ruhr és a Wupper vízválasztója mentén egy magányos házban 7 társával pietista lelkiségű szerzetesi közösséget alapított, ahol a tagok közös munkával, együttes elmélkedéssel, imával töltötték napjaikat. Ter Stegen még regulált, szerzetesi szabályzatot is készített a közösség számára, hasonlót, mint amilyen alapján a Pennsylvániába kivándorolt radikális pietisták szervezték meg az Efrata kolostor révén a maguk kegyes életét. Ettől az esztendőtől Ter Stegen Hoffmann felkérésére rendszeresen tartott építőbeszédeket, vezetett építő összejöveteleket. Az évtizedek során egy népes mozgalom szerveződött a sokat utazó, a hozzáfordulóknak szóban, írásban, levelezés útján is lelki tanácsot adó Ter Stegen köré. Lelki és életvezetési tanácsai mellett gyógyított is, a lelki vígaszon túl maga készítette patikaszereket adva a hozzá bajaikkal fordulóknak. Utazásai során szinte az egész Rajna-vidéket bejárta, távoli eldugott helyekre is eljutott, de rendszeresen megfordult a határ túloldalán, Hollandiában is. Ahol járt és tanított, szinte mindenhol közösségek szerveződtek, amelyekhez később rendszeresen visszatért, vagy a távolból levelezés révén maradt velük kapcsolatban. Vándor prédikátori levelezésének mintegy 600 darabja később, már halála után, lelki és építő levelek a bensőségek, életről és a kereszténység lényegéről cím alatt nyomtatásban is megjelentek. Más pietista tanítókhoz hasonlóan neki is támadtak nehézségei a hatóságokkal. 1640-ben a Düsseldorfi Fejedelmi Bíróság megtiltotta számára konventikumok, magánházaknál zajló összejövetelek tartását, hivatkozva az egyházi élet megzavarása mellett arra is, hogy ő maga nem lelkész, nem rendelkezik semmilyen egyházi felhatalmazással. Ezt a tilalmat csak 10 évvel később oldották fel. Ezt követően azonban Mülheimi háza, amely tisztelői számára ma is fontos emlékhely, és annak környéke vasárnaponként teljesen megtelt pincétől padlásig a beszédeit, tanítását hallgató jámbor emberekkel. Az érőszó mellett megtérése pillanatától 1727-től Ter Stegen nyomtatásban is terjeszteni kezdte nézeteit. Első munkája az ebben az esztendőben megjelent az Igaz Isten Fénelem kézikönyvecskéje volt, lényegében Jean de Labadie egyik munkájának fordítása. Ennek előszavában adott magyarázata és meghatározása szerint az istenfélelem nem más, mint a külsődleges formális és moralizáló kereszténység elutasítása, az Istennek átadott szív bensőséges kegyessége. Két évvel később, 1729-ben adta közre legfontosabb költői alkotását, a bensőséges lelki életre vezető Kalauzok virágos kertecskéje című gyűjteményt, amely mintegy fél ezer epigrammájában, Angelus Silesius stílusában, Eckhard Meister, Jakob Böhne és Labadie misztikájából ismerítve, igyekezett megfogalmazni a pietista lelkiség hit és érzésvilágát. Ennek a gyűjteménynek legismertebb darabja az Itt van Isten közöttünk kezdetű ének volt, a pietista költészet egyik legismertebb versezete. 1732-ben azután kiadott egy Kegyes Sorsjáték című gyűjteményt is, amely nem volt más, mint az év mindennapjára szóló lelkimondások verses összeállítása, de szerzője volt száznál több idővel protestáns énekeskönyvekbe is felvett egyházi éneknek is, hiszen a jámbor életben igen nagy jelentőséget tulajdonított az élmény megosztás eszközeként a közös éneklésnek. A költői alkotások mellett Ter Stegen jelentős fordító kiadói munkát is végzett. Így kiadta németül Labadie számos írása mellett Kempis Tamás híres művét, a Krisztus követését, vagy Madame de Guyon-nak és más francia kvietistáknak a munkáit. Ami teológusi prózaírói tevékenységét illeti, Lelki Morzsák címet viselő építő beszédeiből összeállított gyűjteménye csak halála után látott napvilágot. Ő maga adta ki viszont a Kegyesség, mint az igazság útja címet viselő rövid értekezésekből álló összeállítását, valamint egy polemikus írást Gondolatok egy névtelen könyvről, Sanssouci világ bölcsének vegyes művei címmel. Ez utóbbi munka nem volt más, mint Nagy Frigyes orosz király felvilágosult, a kereszténységet, főleg annak misztikus vonulatát kevés értékelő nézeteinek az elutasítása. Egy másik, csak a 19. században kiadott vitairata volt a kiátkozott Júdás, Friedrich Adolf Lampe népegyházi szemléletének éles bírálata. De nem csak Lampe, hanem Zinzendorf vietizmusához, a Herrenhutiakhoz sem csatlakozott, sőt, egy vitairatban támadást is intézett ellenük. Nagy munkája volt még a Szent Emberek Válogatott Életírása, egy többkötetes összeállítás, olyan nagyhányadában katolikus misztikusok, férfi és női szerzetesek életének a feldolgozása, akik a kibontakozó ellenreformáció korában a misztika, az aszketika, a lelki élet, a világból való kivonulás tekintetében alkottak maradandót. Ez a portrésorozat egyébként tükrözte a szerzőnek azt a meggyőződését, hogy a felekezeti ellentétek dacára több hitelesen evangéliumi szellemiségű gondolkodó volt a korábbi másfél évszázad során a katolikus egyházban, mint a protestáns közösségekben. Talán ez utóbbi volt az oka, hogy a pietizmus 19. századi nagy történetíró teológusa, Albert Richről igen elmarasztaló véleményt fogalmazott meg Ter Stegenről, úgy ítélve, hogy nem is a keresztény, hanem az új platonikus misztika propagátora volt, egyben azt az azóta sokat finomodott nézetet is megfogalmazva, hogy az élményteológia, misztika és a hiteles keresztény hit egymást kizáró ellentétben vannak. Valaki vagy misztikus, vagy protestáns. Gerhard Ter Stegen, a pietista misztika laikus vándor profétája, élete 72. évében, 1769-ben szülővárosában, Mörzben távozott az élők sorából. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Legközelebb március 13-án délelőtt folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.